lengyel úr azt pletykálják, hogy ön bejárta Európát az előző héten, ez igaz?
Így van, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egy Norvégia, Dánia, Németország, Budapest, Norvégia körúton voltam.
A szép, mi okból?
Hát természetesen kerékpárversenyek a fiatalokkal.
Azért ez így kimondva, belegondolva, nem kevés kilométer, meg gondolom nem kevés őrület.
Az első rész ez nem olyan bonyolult, mert itt Bergenbe fölülünk a kompra, és Dániába rászállunk reggel, tehát ez a kényelmes része. Utána Dánián belül nem kellett sokat autózni, ott csak a probléma az a több korosztály volt. Aztán onnan az már egy húzósabb autózás Németországba, és onnan pedig repültem Budapesten, majd onnan vissza Norvégiába, tehát az se volt. Inkább azt mondanám, hogy sűrű és sok az utazás benne. Nyilván ez ilyenkor 2 hétig 0-24 munka.
Hány évesekkel voltál?
Hát ez a 16-tól bezárólag, tehát juniorok és 23-asok.
Hogy képzeljem én el a mondjuk a 18 évesek dániai versenyeit? Tömeg, óriási mezőny, gyönyörű szervezés, vagy abszolút nem?
Hát ennek a szöges ellentéte. Szerintem ezt, ha meglátnák otthon, szívrohamot kapnának a dániai szervezést. Viszont nagyon komoly mezőny van, és nagyon magas színvonal. Viszont mondjuk ugyanazon a pályán egymástól 5 percre induló mezőnyek, akár 3-4 mezőny is egyszerre ugyanazon a rövid körön, úgyhogy sokszor van olyan, hogy éppen a 140-150 fős férfi mezőny rákerül a 80 fős nőire, és akkor a kocsisor félreáll, a mezőny megelőzi a lányokat, de úgy, hogy a lányok nem akarnak lassítani, majd utána ilyen szűk kanyargós utakon a kocsisor megpróbálja a teljes női mezőnyt megelőzni, de ugyanez van a junioroknál, a leszakadt junioroknál, néha veteránoknál, és akkor ilyen kaotikus, de hogy ők ezt ilyen nagyon lazán kezelik maguk a versenyzők. Tehát mondjuk a junior gyerek be akar állni a veteránoknak, akkor azok leordítják a fejét, hogy ide már pedig te nem állsz be. Vagy ha a juniorok el akarnak sunnyogni a felnőtt mezőnnyel, akkor simán kilögdösik onnan. Tehát ilyen becsületkassa van. Elég érdekes a szervezés, nagyon kaotikus. Szerintem sokan szívre szorított vizesetkendővel állnak ott, de mivel mindenki ehhez van hozzászokva, ezért ez olyan jó. Én nagyon szerettem például, a juniorokat nem is lehet kísérni, viszont a felnőtteket lehet, és nincs kocsiszám. És mégis szerintem a legjobban működő kocsisor van a világon, mert nincs háború, hogy most én megelőzöm, meg visszaelőzöm, éppen mindenki, ahol van, ott van, ha épp előre keveredik, elő van, ha van valami dolga a versenyzőjével, akkor nyilván előre megy, aztán ott marad. Ha a következőnek van dolga, akkor meg kikerüli. És akkor ez ilyen nagyon kellemesen zajlik. Néha azért az ember fején a sapka, mondjuk, amikor utolsó körben jutni kell megelőzni mondjuk egy másfél sávos úton, az annyira nem izgalmas. Illetve hát nagyon izgalmas, csak kellemetlen.
Te gyerekeid, a 16 éves srácok, mennyit versenyeznek per szezon kb?
Hát ez nagyon változó, attól függ, mennyire jók. Van, aki már ment 3 többnapost, van, aki meg csak ezt a dánt.
Oké, a legjobb
attól
srác?
Függ, hogy...
Vagy általában a legjobban?
Hát ő az UNOX-el jár, mert a gyerekeim jó része az kompatibilis az UNOX junior sorával. Olyan iskolában járnak. Tehát van ez a 3 privát gimnázium, ami egy céghez tartozik, és ezek alakítottak az UNOX-el közösen, ez a gimnázium hálózat, sportgimnázium hálózat alakított az UNOX-el közösen egy junior sort, és akik oda járnak, azokból válogatnak. Úgyhogy nekem is van 2-3 olyan, aki alkalmas erre, és akkor az egyik az elég stabilan bekerült ebbe a sorba, úgyhogy ő gyakorlatilag a legjobb versenyekre tud utazni juniorba. Úgyhogy ő ment, most mondanám, hogy 3 többnapos, de az egyiken olyan nagyobb esett az első szakaszon, hogy bent tartották a kórházba, de igen, tehát nekik azért van, összejön. Én azt mondom, hogy egy junior versenyzőnek minimum 6-8 ilyen 2-3-4 napos, többnapos nemzetközi szinten kell mennie ahhoz, hogy megfelelően fejlődjön. 6 alatt necces.
Ez egy jó rendszer szerinted? Tehát az UNOX jól csinálja, hogy sulikkal van kapcsolatban? Azért kérdezem, mert most így hallgattalak, és az jutott eszembe, aztán lehet, hogy ez a téma messzire vezet, hogy irreális megcsinálni ezt itthon?
Hát nagyon nagy különbség van. Otthon sok a csapat, kevés a versenyző. Itt sok a versenyző, aki jó, és nagyon kevés a lehetőség. Plusz otthon ról Magyarországról, a környező országban azért elég jól el lehet járogatni nálunk. Dánia van a legközelebb, az sincs közel. Tehát mind a költségei, mind a lehetőségek egészen mások itt. Igazából, most nagyon csúnyán szeretnék fogalmazni, akkor a Zsoltnak sokszor nehezére esik kiállítani egy olyan csapatot, ami elég kompetitív. Itt meg ki lehetne többet is állítani. Most nem azt mondom, hogy mindig szuper jó, de a válogatottban nagyon kevesen férnek bele, és a kapitány, szövetségi kapitány az elég stabilan ragaszkodik az embereihez. Tehát akit ő évelején kiválaszt, az akár 2 évig is úgy marad, amíg juniorok. Azért az Uno X-nél is rájöttek, hogy nagyon kevés gyerek kap lehetőséget, ezért megpróbálnak lehetőséget biztosítani a srácoknak úgy, hogy gyakorlatilag ez arról szól, hogy Uno X infrastruktúrát lehet, kapnak ruhát, mezt, stb. Tartalékbicókat megkapják, autókat, buszokat. Tehát ez nagyban megkönnyíti az utazást. És nyilván, ami a legfontosabb, és amivel mondjuk én most nagyon nagy bajba vagyok, az a meghívók, mert az Uno X-et mindenhol meghívják. Tehát sajnos most azok a junior sorok, akiket profi csapatok üzemeltetnek, azok elénk kerültek a listán. Tehát hiába megyek én regionális válogatottal, ha nem nemzeti válogatottal megyek, akkor gyakorlatilag esélyünk sincs ezek elé a csapatok elé bekerülni, és néha elég vicces. Tehát, hogy mondjuk idén is volt olyan versenymeghívó, ahol mondjuk a Felix Örn Kristoffal álltunk volna rajthoz, tehát mondjuk egy VB harmadikkal, plusz egy nagyon jó sorral, tehát tényleg nagyon jó sorral, és nem minket hívtak meg, hanem az Uno X-et, ahol a nevezési listán abszolút féllábúak voltak. Most ahhoz képest, amilyen sorral mi álltunk volna rajthoz, természetesen senkit nem érdekel. Az Uno X jól néz ki, szépek, nagyok, ismerjük őket, őket hívjuk meg, nem a VB harmadikat.
És ilyenkor az Uno X miért nem mondja azt, hát ismertiteket, hogy mármint a szervezőknek, a gyerekek, azért ez egy minőségi csapat, miért nem ők?
Mi az Uno X? Hát ő saját magát tolja, nem? Tehát ők is indulni akarnak. Hát azt ne felejtsd el, hogy ezeken a tavaszi versenyeken mondjuk van 20-25 hely, és arra 70-80 csapat jelentkezik. Tehát iszonyú nagy verseny van, és most idén jött el az a pont, ahol a rengeteg profi csapat, rengeteg hozzákapcsolódó junior sor a prioritást élvez. Hát nyilván a klasszikus nagy junior sorok megvannak, de most már ezek a úgymond pro tour, meg pro kontinentális sorok csapatai, ezek abszolút prioritálva vannak előttünk. Más a kapcsolat, tehát nem lehet, még oda beférünk, ahova tradicionálisan jártunk, de egyre többet elveszítünk azok közül is, mert választania kell a meghívón a szervezőnek, és ezek a szervezők általában azért regionálisan kapcsolatban vannak, vagy ugyanazok szervezik mondjuk a profi versenyt is. Tehát volt ilyen most ilyen a junioroknál, a Kürn-Brüsszel-Kürnnél, hogy a Kürn szervezője szervezi a junior versenyt is, és mindenképp rá akarta beszélni az UMX-et, hogy induljanak juniorban is. Ezzel benne nagyon van mit csinálni.
És Krisztóf papa nem tud oda csörögni, vagy ő ilyet nem szeret csinálni?
Hogy oda csörgött, hát szívrohamot kapott, és ezért jött ki a Krisztóf igazolása egyébként. Azért lett nyilvános, mert amikor kaptunk 2 nemet egymás után, akkor kénytelen volt felhívni a már, ugye ezt tudjuk, hogy a Vanti az igazol, de ez nem volt publikus, és kénytelenek voltak coming out-olni, és a Vanti berakta őt egy belga csapatba, ami egy elég jó junior sor, és akkor ott tud mazsolázni, amikor csak akkor ott azokon a versenyeken el tud indulni. Ez egy elég jó sor juniorban. Ez az a Via Rudico, és oda betolták. Mert ugye az Intermarché-nak a csapata junior sora pedig már tele van, tehát oda nem tudták betenni, de hát nyilván a kapcsolatok megoldanak mindent ezen a szinten.
Szerinted, vagy amit Krisztóf papától hallottál, a Vanti, mint jövőbeli csapat, az egy nagyon jó állomás?
Hát nyilván a Wiesbeck az egy nagyon bölcs és egy nagyon jó szakember. Nem véletlenül ilyen kis büdzséből ilyen jól üzemeltetik a csapatot. Nyilván egy régi kapcsolat van, de apuka nem nagyon szólt ebbe bele tudtommal, hogy mi lesz a választás. Tehát ez szerintem a Félixnek volt a megfelelő. Nyilván, hát nyilván megbeszélik ezeket, de ezek már a Félix döntései. És azt mondta meg a Jónala, aki a menedzsere, tehát ezt ők hozták össze, hogy mi az, ami a legmegfelelőbb. Állítólag egyébként elég komoly pénzért jött alá, amit ahhoz képest, hogy mennyi idős.
18, ugye 2006-os.
Hát még junior idén, igen.
Hát azért Alexet csak megkérdezte.
Hát nyilván a Vanti kapcsolat onnan van, hogy azzal elégedettek voltak. Tehát nyilván nem véletlenül mennek oda. Tehát nagyon fontos egy versenyzőnél, hogy oda igazoljon, ahol van lehetősége. Tehát, hogy belepasszol a csapat profiába, nincsenek olyan szupersztárok, akik miatt nem lehet mondjuk a kvalitásának megfelelő versenyprogramot összeállítani, vagy állandóan segítő helyzetbe kerülne. Tehát náluk ez is szempont. Úgyhogy szerintem jó választás volt.
Még egy dolog ebben a témában. A te legjobb juniorodat hogy hívják? Gondolom nem hallgatja ezt a podcastot, úgyhogy nem helyezünk rá nyomást. Szerinted ki a legjobb embered?
Jelenleg? Juniorban Filip Smörosz.
Nála, vagy az ő esetében már fizet valamit a klub, a suli, vagy mindent a szülők? Illetve mi lenne akkor, ha a szülők abszolút nem lennének tele? Vagy tele vannak egyáltalán?
Hát elég jól szituáltak, igen, de ugye azért neki több ajánlata volt, tehát volt az Autoéder, a Borának a csapata, volt a Bahreinnek a Kanibál, ahonnan volt konkrét ajánlata, de mivel az Uno X is már világos volt, indul ez a sor, ezért maradt itt igazából. Tehát ők nagyon, ez egy hosszú sztori, de az édesapja nagyon sokat dolgozott azért, hogy ahol a fia van, ott dolgozzak én. Tehát úgymond ő volt az egyik fő motorja annak, hogy én átvettem ezt a privát gimnáziumot. Tehát ők akartak engem nagyon, és itt mondom, apuka volt az egyik motor, úgyhogy ők semmiképp nem szerették volna, hogy a gyerek máshova menjen.
Mi a neve a sulinak?
Ez NTG, Norgesztopéret Gimnasz, ez egy hálózat. Na, rákerestek akkor mindent. Ez na, több van belőle, nagyon sok sportágban, fizetős sportgimi, ennyi. Az a lényeg, hogy a Bergeninek én vagyok a kerékpárért felelős, meg emberrel, meg edzője, meg mindenese, és akik ebbe az NTG hálózatba járnak, ezekből a mazsolát az Uno X juniorban, és ezért így egy megfelelő programot tudunk neki biztosítani az Uno X-el közösen. Mert azért ezek, amit beszéltünk egy korábbi adásban, ezek a nagyon korai szerződések, profi csapatokkal, 4 évre privát magánszerződések, ezek nagyon meleg mockók, és mivel apuka egy elég komoly munkahelyen dolgozik, egy elég komoly beosztásban, tisztában van vele, hogy ez jogilag eléggé ingoványos, tehát amikor meglátta ezt, akkor mondta, hogy szeretnék elkerülni, és akkor kapóra jött az érdeklődés az Uno X-től is. És így lett ebből az, hogy gyakorlatilag így össze tudjuk kombinálni a megfelelő terhelést neki.
Szóval akkor ott fizetnek a szülők és a csapat viszonylag keveset?
Hát gyakorlatilag itt az Uno X-nél az az előny, hogy minden versenyt ők állnak. Gyakorlatilag ez nem kerül a gyereknek semmiben, meg a szülőknek se. Azzal ellentétben, ha csak velem utaznak, akkor mindent a szülők. Tehát így nem olyan vészes. Tehát így befizetik az iskolai pénzt, de mondjuk az edzőtábort akkor már nem ők fizetik, hanem az iskola. Kapnak egy MacBookot első nap, és nyilván ezekkel az Uno X versenyekkel már pluszba vannak. Tehát, hogyha nem az NTG-be járna a gyerek a fizetős iskolába, akkor gyakorlatilag már nagyobb több kérdésük lett volna, mint így a tandíjjal lesz. Tehát igazából ez neki egy jó üzlet volt.
Kezdem érteni, mert majdnem megkérdeztem, hogy hányan mennek oda hozzá decemberben, hogy figyelj, Tomi, nem tudjuk ezt tovább fizetni, de hát aki abba a suliba jár, jó eséllyel tudja fizetni.
Igazából nem olyan nagyon drága ez. Én azt gondolom, hogy ezt nem gondolom, tudom. Tehát az állami iskolába, akik járnak, azok nem járnak jobban. Egyszerűen ugyanazt a pénzt befizetik csak a klubjukba. Tök mindegy. Tehát sokkal jobb körülményeket tud teremteni ez a privát gimnázium hálózat, mint az állami iskola. Mind nekünk edzőknek, mind a versenyzőknek. Sokkal profibb. Ha még nem az, akkor az lesz. És gyakorlatilag a pénzedért nagyon sokat kapsz. Tehát amit ott a gyerekek befizetnek, vagy a szülők, azt minimum visszakapják, ha nem többet. De szerintem inkább többet kapnak vissza, ha az egész csomagot nézik. Úgyhogy szerintem abszolút megéri. És ezt nem azért mondom, mert én is onnan kapok enni, mert kapok az államiból is. Egyszerűen jobb.
Fő témánk, Mathieu van der Poel. Nyerte a Flandriát, nyerte a Rubét, szólóban, óriási fölénnyel. Mennyire láttunk, vagy látunk egy születendő legendát, vagy mennyire unalmas ez az egész? Mert mi folyamatosan ezeket a kérdéseket kapjuk adás közben.
Hát ő nem egy születendő legenda, ő egy legenda unokája, egy legenda fia, és ő maga is legenda. Tehát itt aztán tényleg harmadikra van emelve a legenda. Alapvetően én is azt gondolom, hogy kicsit unalmas és papírforma volt, mert mindenki más elesett, aki labdába rúghatott volna. Onnantól, hogy a fail track kipontozódott, vagy inkább a három eljött, és a fanárt is innentől kezdve nem volt igazán potens ellenfél, aki bármennyire megszoríthatta volna őt. Tehát Pogacsár se indult innentől kezdve ki. Ettől függetlenül szuper formában volt, és elképesztő teljesítmény nyújtott. Így adta ki a gép, most mindent megnyert.
Azzal meg ő nem nagyon foglalkozik, hogy mi nem feltétlenül izgulunk az utolsó 50-esen belül.
Ő azért van ott, hogy azokat legyőzze, akik a rajtnál állnak. Tehát azokat nem tudja legyőzni, akik nem állnak ott a rajtnál. Tehát ezek ilyen olyan kérdések, hogy én is mondjuk nyertem Tour de Grey, de nem volt ott a Miguel Indurain, nem? Tehát akkor most hogyan nézzük? Azokat kell megverni, akik ott vannak. Minden kerékpárverseny nehéz megnyerni, akkor is, ha alacsony a színvonal, akkor is, ha magas a színvonal. Nyerni mindig nehéz. És ráadásul szuper favoritként nyerni, ilyen nyomás alatt meg még nehezebb. Hát aztán, ahogy ő csinálta, az meg aztán az elképesztő kategória, főleg a Rubén.
Na tessék, Tomi, coming out, már egy pár év eltelt. Az a Tour de Hongrie, amit nyertél most így őszintén, milyen színvonalú volt, vagy legalábbis szerinted?
Mihez képest?
Hát, jó, igen, tudom, ez nehéz.
Tehát most így távlatból visszamenve, nyilván nem volt olyan színvonal, mint a mostani Tour de Hongrie, természetesen nem. Nem voltak olyan profi csapatok semmi. Egy Milánó Sanremo győztes azért volt ott például. Máskor, más versenyrendszer, akkor azt kellett megnyerni.
Oké, mit szólsz egyébként ahhoz, hogy életre szóló, hát életre szóló, ez olyan Keményen hangzik, szóval pályafutás végéig szóló szerződést kötött a Kanyon van der Poellel, és ugye még azelőtt, hogy szétnyerte volna magát itt tavasszal.
Ez az, amiről beszéltünk, hogy változik a sport, hosszú távú szerződéseket kötnek. Nyilván ő egy olyan arc, aki abba hagyja is húzó arca lehet a márkának, és összekötik őt ezzel a márkával. Szerintem ezzel mindenki jól jár. Az ő egyénisége, személyisége, sztársága a Benelux államokban és gyakorlatilag az egész európai kerékpársportban, aki követi azoknál, kerékpárrajongóknál, kerékpár szeretőknél egy abszolút elismert ember, akármit csinál innentől. És az is lett volna akkor is, ha nem nyeri meg a Flandriát, meg a Rubét idén. Tehát ő már azért annyit letett az asztalra, hogy abból azért van meg el lehet érdegélni. Azért, aki egy darab VB-t nyert, vagy egy darab monumentumot nyert, azért életük végéig sztárok és hősök. Hát ezzel nehéz vitatkozni. Aki meg ennyit nyer, meg így nyer, meg több száz versenyt, azzal meg aztán főleg. Szerintem ez abszolút érthető döntés. Meg az ő részéről is. Ez egy olyan helyzet szerintem, ahol ő anyagilag is jól jár, és ő pedig lojális. És ez mind a két félnek megéri szerintem.
Már nem nagyon volt pletyka, nem, hogy bárki is megkereste volna őt. Nekem nem rémlik Van der Poellel kapcsolatban.
Hát a Rothoféknál van gyakorlatilag az országúti karrier kezdete óta, tehát mondhatjuk úgy is, hogy a ciklakrossz felnőtté válását, vagy gyakorlatilag juniortól ott van náluk. Tehát semmilyen. Jól érzi magát ott, megfizetik, elégedett, mi kell még, ki hívja, hova menjen, minek. Itt minden róla szól szinte. Máshova menne, akkor nem biztos, hogy róla szólna. Nem biztos, hogy ezek a körülmények adottak. Tehát én szeretem a lojális embereket. Szerintem megbecsülik, elégedett, jól érzi magát, és jól megy. Ha elmegy innen, csak kockáztat. Ennél nehezebben, nehéz lenne jobban menni. Akkor miért menne el innen?
Igen, érthető. Nem tudom, hogy valakinek eszébe jutott-e az a történet, hogy a De Koenink mekkorát húzott azzal, hogy eljött a Quickstep-től. Szerintem ők is örülnek.
Hát a számokat nem ismerem, anélkül pedig azért nehéz eldönteni. De rosszul nem jártak, az biztos. Nagyon-nagyon függ attól, hogy Remco hogyan fog muzsikálni, nyilván most sérült.
Van arra bármi értelmes magyarázatod, hogy a Hátszelen kívül, hogy ilyen rekordátlagok születnek? Ugye Sanremo, Flandria, Roubaix, de például az Omlopon is új rekord jött ki.
Hát erre több magyarázat van, az egyik a hátszél, a másik pedig az, hogy megváltozott a versenyzési stílus, és a versenyek menete nincs pihenő, gyakorlatilag rajtól a célig menés van, nincsenek már 5-6-7-8 percre elengedett elmenések, hanem rövid pórázon van mindenki. És a rövid pórázon van, akkor hátul is gyorsan kell menni a rajtól kezdve. Gyakorlatilag nem engednek el elmenést messzire. Tehát nem nagyon láttunk olyan elmenést, ami akár 2 percig felküzdötte volna magát. Ezért ennyire jók az átlagok. Arról nem beszélve, hogy a technikát meg még inkább kimaxolták már a macskakőhöz. Tehát azt gondolom, hogy az is nagyon sokat számít, hogy mind az aerodinamikai fejlesztéseket, az egész mezőny komolyan vette lassan, és minden technikai fejlesztést, ami miatt mondjuk a macskakőben is gyorsabban mennek, ez hátszélek kombinálva egy igen komoly átlagot okoz.
Másik fő témánk, ami meghatározza az egész tavasz, de lehet, hogy a nyárra is kihatással lesz. A biztonság kérdése, a rengeteg bukás, a rengeteg súlyos sérülés, ugye Basz körverseny, ez az emlékezetes lejtmenet, ahol esett Roglic, esett Evenepoel, és esett Jonas Vingegaard. Arra neked, és megint csak így kérdezem, van bármi értelmes magyarázatot, hogy miért van ennyi súlyos sérülés, miért van ennyi nagy bukás, vagy ez egész egyszerűen csak most így jött össze?
Egyrészt mindig van bukás, és mindig van sérülés, hát érdemes fölmenni a megfelelő oldalakra, ahol statisztikát vezetnek a sérült versenyzőkről. Az, hogy abban a kanyarban volt egy kuplia a kanyarban, és 80-an rámentek, és eldobták a bringát, és pont a sztárok, mert ők mentek elől, hát nyilván kiment volna elől egy veszélyes lefelébe, mindenkinek szóltak, hogy az ott lefelé veszélyes. Ez bal szerencsés. Tehát nyilván sokkal nagyobb nyilvánosságot kap az, hogyha a galaktikusok közül hárman is kipontozódnak, tehát mondjuk a hat nagy közül lenullázódnak többen. Ez az egyik aspektusa, hogy miért emeljük fel a fejünket. A másik, hogy tényleg rengeteg bukás van idén, és nem csak a profiknál. Ennek az okai gyakorlatilag, amit mondtam, a megváltozott versenyzési stílus és sebesség növekedése. Itt abszolút egyértelmű az aerodinamika, tehát hogy az átlagsebességek azért is nőttek meg ennyire, és szerintem ezt el kell kezdeni kontrollálni, mert 70-nel mennek, amikor gyorsan mennek. És ha valaki 70-nel eldobja a kerékpárt, az nem annyira élvezetes. És ez még csak a profi mezőny. Ugye mindenki stresszel, mindenki tudja, hol kell előre menni, minden verseny nagyon fontos, nagyon nagy a tömörülés. Tehát régen azért a legtöbb bukás olyan volt, hogy mint ez a aktuális elosztárok elestek, hogy volt valami a kanyarba, eldobtuk a biciklit, aztán na hát így adtak ki útviszonyok, stb. De a többi bukás, ami volt, ezért mondjuk a Van Aerté is, ez abszolút tülekedés. Tehát abszolút az, hogy stressz, nagy stressz közel egymáshoz, és egy apró hiba elég ahhoz, hogy dominó legyen. Ennél a sebességnél védhetetlen. Ezeket nehéz megmagyarázni, a megnövekedett sebesség és stressz a fő ok, és ezzel valamit kezdeni kell, mert az idejében bizonyíték arra, hogy ez egyre vadabb, és nem tudom, hogy ki ez a szülő, aki kerékpározni fogja adni a gyerekét, ha ez így folytatódik. Hozzáteszem, juniorba idén három, tehát mondjuk 2 hét vége alatt 3 darab 40 fős bukást láttam, ahol szó szerint 40-en feküdtek le. El szoktak esni juniorok is, de nem így. Tehát ezek azok a bukások, amik sokkal ritkábbak voltak, idén pedig nagyon sokat látunk ilyet, és beszéltem pont az elmúlt 2 napban az Uno X és Junior vezérre elő, és azt mondta, hogy ez így folytatódik, nem lesz, akivel kiálljunk. A szövetségkapitány pedig azt mondta, hogy gyakorlatilag a Rubé nekik juniorban 10 kilométer a rajt után véget ért. Tehát a 6-ból 5-en lefeküdtek, és abból 3 bringa csere. Tehát, hogy olyan bukást képzelje. Az én juniorom is a Smőrös, akiről beszéltünk az előbb, az idén 3-szor esett el, ahol 2-szer kuka kerékpár. Gyakorlatilag az utolsó bukást már egy Uno X-es kölcsönkerékpáron abszolválta 70-nel. Tehát ezek, nem tudom, hogy az abból mi lett egyébként, abból a biciklőm, annyira időnk se volt megvizsgálni, de sajnos ez egy ilyen év, és én biztos, hogy elkezdenék technikai szigorításokat hozni, és főleg a magas profilú kerekek, és minden ilyen aerodinamikai, meg pozícióbeli változtatásokon, mert ez 70-nel már motorkerékpáros ruházatot igényelne. Hát annyira megnőtt a sebesség. Ahol régen 60-nal mentek, ott most 70-nel mennek. A juniorok, ahol 55-tel mentek, most 70-nel mennek. Sajnos ott ráadásul az átétel is megváltozott, és ők meg rá nem annyira tudatosan gondolkoznak a konzekvenciákon, tehát ők nem nagyon gondolnak abba bele, hogy most mi lesz, hogy lefekszünk 70-nel, azért a felnőttek már többször talán hamarabb behúzzák a féket, már oké. És a juniorban pedig a főjük az, hogy lejöttek a nagycsapatok juniorba, mindenki küzd a szerződésért, látják a gyerekek, hogy ez élethalál kérdése, hogy minél hamarabb elkerüljenek, mert akik elkerülnek most, azok szuper jók, és már egyből mennek a Pro Tourba, és ez a stressz okozza azt, hogy elképesztő hírig van a mezőnyben, és mindenki az életét kockáztatja ész nélkül. Szerintem egy elég komplex probléma, és több, ahogy felsoroltam, elég sok indokot, de ez semmiképpen nem jó. Tehát mostanában áldogáltam egy pár órát különböző kórházakban, különböző versenyzőkkel, megláttam egy-két olyan bukást, amit régen. Ez nem egy szívverítő élmény nekünk sem.
De azt hogy mondod meg a mezőnynek, hogy menjetek lassabban, mert én ezt nem vagyok hajlandó elhinni, hogy
sehogy, sehogy. Tehát erre mondják, hogy a versenyzők felelőssége. Ezt nem lehet megmondani. Itt kőkemény szabályozásokat kéne hozni a versenyszervezők részéről is, útviszonyok, befutó minősége, stb. És szerintem technikai akadályokat kéne csinálni, hogy ennyire ne lehessen gyorsan menni. Tehát én ezt az összes aerodinamikai sisakot, mindent szabályoznék. Mondom, főleg kerék és ezek, amit nagyon beindultak. Tehát hogy szerintem ideje lenne újra gondolni ezeket ugye volt a 3-1-es szabály a vázaknál, most már azt is eltörölték, minden lehet szuper aero, mert a kerékpárgyártók ezt nyomják. De én látom azért a másik oldalát is, hogy azért másod 50-nel menni, meg más 65-tel menni. 50-nel se jól esni, de 65-nél még rosszabb. És még gyorsabban kell reagálni, és ezek a vétetetlen dolgok.
Igen, mert legyünk őszinték, ez most téma, de nem vagyok hajlandó elhinni, hogy ott lesz a mezőny fejében mondjuk júliusban a Tour de France egyik fontos hegyi szakaszán lejtmenetben, hogy ja tényleg Rogličék elestek ott április elején a baszkör versenyen, menjünk már finomabban egy picit. Most tényleg mindenki erről írogat, erről beszél, de hogy ez még 2 hétig lesz téma, aztán ciao, szerintem, mert én ezt tapasztaltam a múltban.
Hát nézd, az arkás srácot 10 nappal a kulcsontműtéte után kényszerítették, hogy induljon kerékpárversenyen, akkor el tudjuk képzelni, hogy mi lehet azzal kapcsolatban a nézet, hogy most gyorsan kell menni a kanyarba. Szerintem a versenyzők többsége tisztában van a veszélye, tisztában van a saját képességeivel is. Sajnos ettől függetlenül vannak balesetek, és amik sokszor elkerülhetetlenek. Ez szerintem mindenki kalkulál. Ha nem a királyok esett volna el az Ulián, akkor nem lenne egy ekkora balhé belőle. A másik, a Van Aert bukása, ez abszolút saját hiba volt. Az, hogy ott aztán 70-nel mindenki földre került, az egy más kérdés. De a 70-nél sajnos, ha valaki elesik, az ledarálja az összes mögötte menőt. Tehát ott nincs lehetőség fékezni és ugrani, vagy kerülni, mert olyan sebességekkel kell reagálni, amire nagyon kevesen képesek, leginkább senki. És ez a helyzet még ideálisabb egy olyan versenyzőnek, mint a Van der Poel, aki technikailag olyan szinten kimagasló, hogy gyakorlatilag azt csinál a mezőnyben, ahol, amit akar. De ő is le tud feküdni, tehát tegyük hozzá, hogy neki is eljön majd az, amikor pont nem adja ki. Ez mindenkinek eljön. Átlagosan én azt mondom, hogy 2 esés per szezon, az úgy, legalábbis így az én gyerekeimnél az így a standard, abban van kicsi, van nagy, de mondjuk 3 hete kezdődött a szezon, és mondjuk 23-nál tartunk így csak a saját gyerekeimnél. Azért ez elég sok.
Nagyon nagy hülyeségnek tartott, hogyha esetleg valamit beépítenének a mezbe. Láttam a Sportsán az egyik belga oldalon egy videót, Bert Celis nevű mérnök fejlesztette ki azt a ruhát, amely picit ilyen alpesi síben látott mintára felfújódna egy szenzornak köszönhetően nagy bukás, tehát veszély esetén. Azt mondta, hogy ez gyakorlatilag annyi plusz lenne, mint 2 darab telekulacs, tehát ilyen 5-600 grammra gondolna ő, ez nagyon nagy hülyeség, mert ott van a másik oldal, amely erre azt mondaná, hogy oké, de ha tudod, hogy felfújódik valami légzsákszerűség, akkor meg bátrabban mész pont emiatt.
Szerintem előbb-utóbb el kell gondolkoznunk rajta, hogy bevezessünk szigorításokat, és a technológia az nagyon régen készen áll. Tehát most a légzsáknak milyen formáját alkalmazzuk, és hol, technikai kérdés. Szerintem, ha a 3 mérnök kicsit hosszabban elgondolkozna rajta, találnak egy kiváló megoldást erre. Ez az egyik. Úgyhogy a sisakot is talán 2003-ban, amikor kötelezővé tették, akkor mindenki óckodott. De hát amikor láttak néhány szétcsattant fejet az aszfalton, akkor azért sokan átgondolták, hogy nem olyan nagy baj, akkor még le lehetett venni a hegyi befutókon. Érdekes, azóta senki nem ágál, és brutálisan csökkentette a súlyos, maradandó sérülések számát. Ugyanez bekövetkezhet valamilyen ilyesmi formációra. Én azt gondolom, hogy ugye Jay Vine-t nem is említettük, a többszörös csigolyatöréssel, tehát ott aztán nyaki, háti, ágyéké, minden csigolya össze-összetörve, tehát hogy az volt talán a legsúlyosabb egyébként, nem a Remco-é meg a Vingegor-é, az ominózus Iculliás esésben. A másik, hogy amit a DSM-nél használtak, van egy olyan ruha, egy olyan anyag, ami ütésre ellenálló, és gyakorlatilag felületi sérüléseket elég jól meg lehet úszni.
Csak arra megmondták, hogy kifejezetten meleg.
Hát lehet fejleszgetni. Könyörgöm, ez előbb-utóbb fontos tényező lesz. Most csak mondok egy példát. Lefeküdt szombaton, vagy pénteken a versenyzőn, és azóta közel 80 ezer forintnyi összeget költöttek kötszerre. Tehát most akkor nem érné meg 80 ezer egy olyan messze, hogy ne kelljen ugyanannyit a bundájára költeni. És olcsó megúszta, tehát hogy ennél láttam már rosszabbat, sokkal, nem is olyan rég. Tehát itt előbb-utóbb el kell gondolkozni, hogy valamilyen szinten védeni kell a versenyzőket, védeni kell a gyerekeket. Én azt gondolom, hogy arra, hogy legyen hüvelyvezető képessége is egy ilyen anyagnak, valami úton, módon, valamilyen ventilációt meg lehet oldani. Én nem vagyok technikai szakember, de abszolút látom a létjogosultságát, és tudtommal mondom, én úgy tudom, hogy a DSM-nél ezt használták is, vagy használják is, főleg a lányoknál láttam előtte. Nem tudom, miért nem terjedt el. Lehet kényelmetlen, de azért mondjuk egy Roglic, akinek csak hámsérülései vannak, azért meg lenne ő anélkül. Tehát ez azért nagyon nagy mértékben vet vissza egy versenyzőt, amikor ilyen felületű, akár csak horzsolásai vannak. Azért nem lehet rendesen edzeni, a szervezet nem kész rá, ez olyan, mint egy komoly égési sérülés, vagy egy nyílt sebb. Tehát a szervezet azzal foglalkozik, hogy meggyógyuljon. Nem lehet rendesen terhelni. A fertőzésekről meg már nem is beszélek. Hát minden bőrfeleten lévő valami, hát mit szeretnek ezek a bőrön lévő baktériumok? A meleget, a nyírkosságot, nedvességet. Tehát innentől kezdve azokat a sebeket tisztán tartani, meg sterilen tartani, az egy horror. Tehát ennek sok-sok orvosi aspektusa is van. Nyilván a versenyző értékét is óvni kell, az ember életet is óvni kell. Nyilván én gyerekekkel dolgozom, én azoknak hívom őket, még a 20 éveseket is, tehát én nem szívesen nézném végig, ha valaki maradandó sérüléseket szenvedne. Láttam olyat is sajnos pályafutásom során, tehát szerintem ezeket valahogy korlátozni kéne. megóvni őket tőle, és ez nem csak az edukáción múlik, sajnos.
Jó, ha azt mondod, hogy a mezőnyt nagyon nehéz lesz már csak a kerékpárgyártók érdekei miatt is lelassítani, akkor ha másik oldalról közelítünk, versenyszervező szerepe. Nyilván most ne fussuk le ezeket a köröket, hogy 180 kilométert nem lehet lekordonozni, meg nem lehet mindenhova embert állítani, de azért az nekem az emlékezetes baszkörös bukásban nagyon meredeknek tűnt, hogy egy milyen szintű árok volt ott, kifejezetten rossz íven, amit nem védtek sehogy.
Hát az árok, hát nem kell leesni, tehát erre mindig ezt mondják. Ebben a bukásban az volt a pikáns, hogy a Vingegaard hetekkel előtte jelezte, hogy az a lefelé az nagyon necces, tehát még ismerte is. Ugye a Landa a helyi erő, ő ment legelől, tehát ő nem esett elő, tudta, hol az a hupli. Hát ezek a helyismeretek. Én nem vádolnám a szervezőt, volt közvetlenül a szakasz után egy riport a Bahrein-en, spanyol srác, vagy baszkal, aki szintén helyén a
Bilbao.
Bilbaóval, és a Bilbao azt mondta, hogy ez egyik legbiztonságosabb biculi, amin részt vett eddig, és a szervezők hallgattak a versenyzőkre, és pont most következett be egy ilyen baleset, ez. Hívhatjuk bal szerencsének is. Mondom, túl nagy nevek feküdtek le egyszerre, azért van ekkora hype. Ettől függetlenül rengeteg nagyon komoly baleset volt idén, és nagyon sokan vannak a sérült listán, nem csak a szokásos listás embereink.
Ami még nagyon érdekes, hogy azzal a csapattal, amely tavaly történelmet írt, három Grand Tourt nyert három különböző versenyzővel, idén szinte csak rossz történik. Itt vannak a sérülések, ugye Vingegaardnál jelen pillanatban ott tartunk április közepén, hogy necces a túr, Van Aert a legfontosabb egynaposai előtt esett el, és ugye ráadásul az egyéb sérülések mellett ott van még a hír, hogy Marijn Zeeman elmegy, akiről tudjuk, hogy gyakorlatilag ő volt az agy, meg aki felépítette ezt az egész projektet.
Igen, közben nyertek egy Tirinót, meg egy Nizzát egyszerre. De.
Persze,
És ezt
eredmények vannak.
annyira azért ne sajnáljuk őket. Ez egy ilyen sport. A szerencsének mindig komoly szerepe van az eredményekben. Most nyilván tavaly mindent megnyertek, idén lehet, hogy nem nyernek meg mindent. Ezt szerintem mindenki tudja, hogy vannak külső tényezők, amiket nem tudnak kontrollálni. Ez az egyik ilyen, minden másban iszonyú jók. Ők a legjobbak abban, hogy kontrolláljanak mindent. Innentől kezdve szerintem nem dőlnek a karjukba. Hát ez van, ezt mindenki érti. Az, hogy az Zeeman elmegy, az meg gyakorlatilag csak azt jelenti, hogy felkerültünk a nemzetközi porondra, és vannak nálunk gazdagabbak, hogy föl kell kötni a gatyát. Én szerintem ez alapvetően pozitív. Alapvetően pozitív, ha a kerékpársportból visznek el komoly szakembereket, és látjuk, hogy egyre többet visznek el, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon jó úton járunk, mert valami olyat tudunk, amiben más nagyobb büdzsével rendelkező sportágaknak is szükségük van. Úgyhogy én ezt pozitívnak látom, én nem gondolnám, hogy egy ekkora rendszer összedől egy ember hiánya miatt. Nem tudom elképzelni. Az a rendszer fel van építve. Nyilván nagyon fontos a vezető személye, nem gondolnám, hogy pótolhatatlan. Azt meg abszolút megértem, hogy valaki elmegy egy nullával többért a berúgásba dolgozni.
És ha már Viszma, Ati ugye végre bejelentette a Giro indulását, azt tudjuk, hogy egyetlen versenye lesz addig. Liège-Bastogne-Liège, legutóbb a katalán körön ment. Eddig Walter úr tavasza neked, szép, jó, kb. Ezt vártad, úgyis most kell majd villantani, mármint majd a Giron, tehát nincs ezzel gond?
Egyszerűen nem volt gond, hát nem ment rosszul. Én azt gondolom, hogy én azt hiszem, hogy a Strádén volt, ahol ő főember volt, az nem
Igen.
jött össze. Van ilyen. Azon kívül nem sok olyan lehetősége volt, ahol villanthatott volna. Szerintem nehéz versenyprogramja van, tehát hogy a szint az nagyon magas, és a legtöbbször olyanokkal állt rajta az, ahol a Rabszolgasors nevű tévésorozat főszereplője volt.
Sláger kérdés, már most látom, és tuti, hogy az lesz a következő hetekben. Válaszolj te, aztán majd téged is idézlek adásban. Nincs Wout van Aert, de lesz Eijdebrugsz a keretben, meg ugye sprinterként Coy. Ez Walter úr életét, feladatát, helyzetét, Giro szereplését bármilyen szinten befolyásolja. Most főleg van Aertot nézzük, vagy van Aert hiányát.
Hát szerintem abszolút lehetséges, hogy szabadabb szerepet kap, tehát hogy talán egy kicsit. Én azt gondolom, hogy ha szerencsénk van, és nem lesz összetett rehajtás, és ahogy Pogacsár idei formáját láttuk, körülbelül 10 szakaszt tud nyerni a Giron, ha akar, jelen felállás szerint. Tehát én nem látom, hogy bárki bárhol meg tudná verni, tehát abból a sorból most jelenleg hegyi szakaszon senki nincs meccsbe vele, szóval Ingebrigtsen biztos, hogy nem lesz vele meccs.
Hát O'Connor, Geraint Thomas, Bardet,
Yeah.
bennük se nagyon látod.
ha 10 lószolják is meg fogja őket verni, akkor elmegy 100 kilométerrel hamarabb. Tehát nem nagyon látom ezt a... Nyilván minden történet, tehát láthattuk idén, hogy nagyon sok minden történhet, és nagyon hamar véget érhet egy kerékpárverseny bárki számára. De amikor van egy olyan versenyző, mint jelenleg a Pogacsár, hogy gyakorlatilag még az Olaf Kojt is lehet, hogy kikerül egy mezőny sprinten, ha jó napja van, és nehéz, elég nehéz volt a szakasz, így azért nehéz elképzelni, hogy ne nyerjen elképzelhetetlen mennyiségű szakaszt a Giron. Nyilván sok minden függ a körülményektől, mennyire veszik komolyan, mennyire röködnek, mennyire van a szemük előtt a túr úgy, hogy gyakorlatilag a főrivális sérült, tehát lépéselőnyben vannak. Ezért ezen is el kell gondolkozni, hogy hogyha ekkora esély van a túr győzelemre, akkor lehet, hogy a Giro-nál félúton ki kell szállni, és 10 darab szakasz győzelemmel, és azt mondani, hogy jaj, megfáztunk, és fölkészülni a túra még inkább. Nyilván, ha meg lehet nyerni egy Giro-t, akkor megnyerik, az sem kis dolog. Nem tudom. Én remélem, hogy Atli megkapja a lehetőséget, én azt gondolom, hogy meg is fogja bizonyos szakaszokon, ami neki fekszik, és reméljük, hogy kicsit több szerencséje lesz, mint a szezon eddigi részében.
És akkor Tomi, levezető témaként, mert hogy Walter úrról, a Giro-ról úgyis beszélünk majd még eleget. Jött egy hír, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatók közül ezzel kevesen találkoztak, de neked van szerencsére személyes érintettséged, meg kifejezetten érdekes a sztori. Hakon Eiskund Oksnes. Elég nagy tehetségnek tartják. Ugye múltkor is beszéltünk róla, hogy most már azért a World Tour csapatok simán lerabolják a 15-16-17 éves versenyzőket. Ugye maga a hír az volt, hogy a Visma akadémiájára kerül Hollandiába. Egy 16 éves norvég versenyzőről beszélünk, akit te ismersz. És tényleg akkor a tehetség?
Elég tehetséges fiú egyébként. Azért itt hozzáteszem ezzel a nagy Viszma Akadémia, ez annyit jelent, hogy velük versenyzik ezzel a JVLV, vagy milyen nevük, nem tudom, milyen ennek a junior sornak már.
JEGG.
Az mindegy. Tehát, hogy onnan látni, hogy jumbósok, hogy mindenki jumbós szervelóval megy, a hókon is. Egy tehetséges gyerek, egyébként nem költözött Hollandiába, hanem a Lillehammeri MTG-be ment, ami egy nagy érvágás az Oslói MTG-nek, de hát nyilván ők átsávítják. Ugye az egész Uno X csapatnak létrejött a juniorban, és az egyik fő indok pont ez, hogy elkezdték kimazsolázni a Pro Tour csapatok a fiatalokat, és így megpróbálják magukhoz kötni korábban, lehetőséget adni a junioroknak, hogy nem mindenki vándoroljon el. Tehát számomra is teljesen értelmezhetetlen, hogy az Öksnes fölment Lillehammerbe, úgyhogy közben a Jumbo-ba versenyzik. Hát nagyon jó marketing a lillehammerieknek, ennyit tudok erre mondani. Amúgy a legjobb serdülő volt tavaly, abszolút. U17-ben, nemzetköziben is elég jó volt. Hát az én emberemben nagyon nagy mérkőzésben voltak. A különbség annyi, aki versenyzik, ez az enyém egy sprinter, aki 10-ből 10-szer megveri a hókont. Hókon viszont bír hegyre menni, és nyilván neki. Oszlopos tag lesz a junior válogatottnak idén, a Viszmánál kirosszatja magát, de azért ne képzeljük el, hogy itt valami viszmás edző lenne, vagy bármi, ugyanúgy Lillehammerbe készül a Lillehammeri edzőkkel, tehát itt semmi nagy hókusz-pókusz nincs. Kap egy biciklit, és nyilván nem kell a versenyekre az utazását fizetni, de körülbelül ennyi. Azért nem kell arra gondolni, hogy itt most már a 16 éves gyerekeket Jumbo-Visma módszerekkel készítik, tehát ebben ők pont nyugodtak. Csak annyi, hogy megpróbálnak lecsapni ezekre a fiatalokra, egyébként rengeteg gyerek van a listájukon. Tehát ott van az Aspen, ő is folyamatosan monitorozza a piacot, tehát idén többször beszéltünk már erről, hogy ki jó, ki nem jó juniorban, akivel érdemes foglalkozni, és fönn van sok gyerek a listájukon nagyon, akiket folyamatosan néznek. Rengeteg gyereknek bent vannak az edzésnaplójukban, a Training Peaks-ben, hozzá vannak adva, mint edző, úgyhogy látják a számokat, látják, hogy mennyit edz, hogy megy. Elég komoly ez a Robert de Groot, aki ennek a felelőse a Jumbo-nál, egy elég komoly munkát végez.
Jó, csak akkor ha én olvasgatom a címeket, akkor ez egy picit azért úgy, hogy mondja, más jön le a címekből, mint amit te most elmondtál.
Hát persze, hát ez az átverés. Most csak ezt már elmondtam többször. Miért gondolod, hogy azért, mert valaki oda megy, ahhoz ők 5000 kilométerről többet tudnak hozzátenni, mint mi, akik minden nap ott vagyunk. Tehát ezt tisztában vannak a Jumbo-nál is, hogy nem így van. Éppen ezért nem rángatják ki. Tehát az Öksnes pont az a példa, hogy úgy igazol oda, hogy hagyják, hogy meg a norvég közegben, mert jónak tartják a norvég közeget, a norvég módszereket, iskolai rendszert, stb. tehát abszolút nem cibálják ki, hogy akkor most 16 évesen ide költözöl, ez nem az a kávéház, hála jó Istennek. És én, ahogy el már erről beszéltünk egyszer, ezért vagyok ellene az autóédveres, vagy most éppen nem tudom, minek hívják őket, ezeknek a soroknak, ahol ilyen távedzősködés van, meg stb. Ezt a Jumbo tök jól csinálja. Csak annyi, hogy lecsapnak egész korán azokra, akik potenciálisan nagyon jók lehetnek, és megpróbálják körön belül tartani, hát ha megtalálják a következő Pogacsán, Remkort, Vingegor, olcsón. Ez a lényeg.
Oké, Tomi, köszi szépen. Giro környékén majd még a ti miatt úgyis beszélünk egyet. Vigyázz magadra aztán. Hát nincs már messze a Giro-ra, egy szűk egy hónap, és beszélünk újra. Szia, szia!
Szia!